Kedves jelenlévő és az ige hirdető felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Jeremiás próféta könyvének első fejezetéből a 4. verstől a 10. versig olvassuk. Így hangzik itt az ige, szólt pedig az Úr nékem, mondván, mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé. És mondtam, Uram Isten, én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én. Az Úr pedig mondta nékem, ne mondd ezt, ifjú vagyok én, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, amit parancsolok néked, ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, mond az Úr. És kinyújtotta az Úr az ő kezét, és megillette számat, és mondta nékem az Úr, imé az én igémet adom a te szádba. Lásd, én a mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, írts, pusztíts, rombolj, építs és plantálj. Kedves gyülekezet, ma is hadd beszéljek három dologról azzal, hogy a második pontban kicsit hosszabban kell idéznünk, ahol is arról van szó, hogy mik is a megszólalásnak, a önkifejezésnek, a közlésnek a nehézségei. De mindjárt az elején, első pontunkban egy meghökkentő és különös dolgot kell valahogy felfognunk és feldolgoznunk. Ez, amit az Úr így mond a prófétának, mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek, prófétának jelöltelek ki. Természetes, hogy gondolkodhatunk úgy, ez egy régi zsidó szöveg, egy prófétának szól, aki nagyon nehéz időszakban, 4 vagy 5 király idejében prófétált, papi családból származott, elég sok adat van, kohanita volt, elég sok adat van róla, Anatótból való volt, most is megvan ez a település, és hát ő a déli ország rész, a judeai rész elestének az idejére rendeltetett prófétául, egy bizarr, furcsa, jó és és szörnyű időszak egyszerre az, amiben profétál, hiszen megtévesztően kellemes a politikai helyzet kezdetben, de aztán utána ugye jön a teljes bukás, és onnantól kezdve egy évszázadra megszűnik helyben Izraelnek a története. És ez az ember látja a folyamatokat előre, Ézsaiással ellentétben ő egyfolytában csak kesereg és sír, de az egyik méltatója megjegyzi, hogy ezek férfi könnyek. Van ilyen is. Az se baj, ha egy férfi gyenge, de a hazáért, az Isten ügyéért, a jövőjét sírni, azt szabad itt a Kárpátok alatt is, vagy mindenhol máshol a világon. És Jeremiás, akitől a Jeremiás síralmait is eredeztetik, nagyon-nagyon keserű, bár költői, gyönyörű, rövid kis könyvecske, ami Bibliánkban ide van kapcsolva Jeremiás könyvéhez. Jeremiás nyilvánosan és szívét kitárva siratja az értékek vesztét valahogy úgy, ahogy Jézus sírt évszázadokkal később, egy évezreddel később Jeruzsálem felett. Jeruzsálem, nem hagynak követkövön rajtad. Nem vetted észre a meglátogatás idejét. Igen, ez gyakran megtörténik velünk. De nem akarok másról prédikálni, mint ami a textusban van, hanem itt állunk, mondom, ennél a gondolatnál. Azt állítja az Úr, hogy mielőtt a női és férfi ivarsejt találkozott volna, ezt így tudnánk biológia órán gyerekekkel is megbeszélni, mielőtt abból a körülbelül 4 millió variációból az az egy kiválasztódott, mert így van a fogantatás pillanatában. És ezért tessék elhinni, hogy ebben nem tudunk beleszólni. Ez arról beszél, hogy itt valaki más rendezgeti a dolgokat és dönt sorsukról. Tessék elfogadni ezt, hogy Istennek minden itt ülővel, vagy a menekülőkkel, és az értelmetlenül idő előtt odaveszett emberekkel, mindenkivel terve volt. És az is, aki csak néhány napot volt köztünk, mint a kis Péter, az ő élete sem volt értelmetlen. Nagyon megrázott bennünket, a közvetlen szeretteit és a tágabb kört is, és egy kitörölhetetlen nyomot hagyott. Szóval gondoltunk-e már erre, hogy Isten választott ki bennünket. Mondhatnánk, ugye ott hagytam félbe ezt a mondatomat, hogy ez egy régi zsidó proféta, kohanita, annak ugyan köztünk ilyenek, de nem vagyunk zsidók többségünkben, nem vagyunk kohaniták, az egy külön kaszta, zsidóság belül, és hát nem vagyunk proféták, mert senki sem proféta maga az ájába, teszem hozzá egy fordulattal, ilyen értelemben, de igen, mindannyian azok vagyunk, és ha valamit megérzünk, meglátunk, csak arra gondolok, amit az apostol arról mond, hogy meg van szentelve a hívő családtagban a hitetlen házastárs, és akkor igenis proféták vagyunk. Valahol egy bizonyos körben az Úr számít ránk. És rajtunk keresztül szeretne munkálkodni mások életében. És Péterke életében is munkálkodott, ma nem mondott nekünk szavakkal semmit, de értettük. És hosszan tart az a hatás, amit ránk gyakorolt, de mi, akik érett korban vagyunk, nem mondjuk azt, hogy eddig nem jöttem rá, és ezért hátralévő időt már valahogy kihúzom, mert lehet az utolsó életszakaszban is. Egy órával a munkaidő letelte előtt is be lehet szállni abba a munkába, amit a gazda a nagy szőlős kertjében eltervezett. Aztán majd lehet, hogy vita kerekedik a végén, hogy mindenki ugyanannyit kap, de ezzel nekünk nem kell foglalkoznunk. Ezt majd a gazda, a tulajdonos, a király, vagy az örökkévaló, mert őróla van ott szó, megbeszéli azokkal, akik morognak, és azt gondolják, hogy ők sokkal többet teljesítettek, és a végső fizetség az mégis egyforma, mert teszem hozzá zárójelben, lehet-e jobban üdvözülni, és az örök életre bemenni, és lehet-e kevésbé üdvözülni, és az örök életre bemenni. Hát a végén nem hiszem, hogy mérni lehet a különbségeket. Születésed előtt terve volt, veled akarta, hogy férfi légy vagy nő, akarta, hogy itt Magyarországon, ebben a korban szüles meg, akarta, hogy abban a családban, amivel ezer problémád lehet, és amivel kapcsolatban úgy érzed, hogy bezzeg, ha máshova születtél volna, mennyivel jobban alakul a sorsod. Akarta, hogy zsidónak, nem zsidónak, svábnak, én nem tudom, sorolhatnánk hosszan, milyen nemzetiségűnek azonosítsanak majd a jövőben, és ezt akkor is akarta, hogyha ebből bizonyos konfliktusait, problémáid adódnak. De vaj, ha egyszer egy kicsit félre tolnád a kifogásaidat, és hálát adnál azért, hogy Istennek terve volt veled, ismert, mielőtt megfogadtál volna. És mielőtt az anyom mélyikből kijöttél, megszentelterek. Nem hozott senki kározatos örökséget közül. Lehet, hogy egy időre elrontottuk a dolgokat, kicsit kisiklott az életünk, de az Úr nem mondott le rólunk, vagy nem mond le népéről sem. Megbánhatatlanok az ő döntései, az ő kiválasztása, és én most hozzáteszem azt, hogy mindenki eleve kiválasztott az üdvösségre. Hogy hogyan alakul a dolog azután, ebbe van nekünk beleszólásunk, bár e felett is van vita, de úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, és tessék ezt komolyan venni, hogy sokkal jobban elhatott a római levél szavai ezek, az, amit Jézus tett a világra, mint a bűn. Pedig a bűn általánosan elhatott minden emberre, ennek a jele, hogy mindenki halandó. Ugyancsak a római levél mondja ezt. De Pál igen kitűnő és jól felkészült teológus volt, és ha a beszéde nem is volt olyan élvezhető, ezt ő maga leírja becsülettel, de az írásai azok kifogástalanak. És hogyha azt írja, hogy sokkal jobban elhatott a Jézus üdvözítő kegyelme minden ember számára ebben a világban, akkor Istennek ez a szándéka valahogy célba kell, hogy érjen. Tehát úgy jöttél erre a világra, hogy az Úr nem csak tervet készített veled kapcsolatban, hanem meg is szentelt. Meg is szentelt. Ez a megszentel, ez azt jelenti, hogy elkülönített a maga számára. Kibújtunk ebből az ölelésből, mondom, de nem részletezem, mert mindenki ismeri saját útját, annak buktatóit, nehézségeit. A kegyelmes Isten sokkal jobban javunkra ír mindent, és ami megváltó úrunk pedig esetezik értünk. Úgyhogy ez az ügy nincs rossz kezekben. Maradjunk ennyiben. Most ennyit mondanék erről a dologról, bár sok mondani valók lennénk, de inkább térjünk a második pontunkra, mert az egy kicsit bőségesebb. Meghallja ezt a meghökkentő üzenetet Jeremiás, akiről az életrajzi adatokból, történelmi adatokból azt következtetjük, hogy olyan 24-25 éves lehetett ekkor. Egy 24-25 éves pap az kezdő, most is visszaemlékszem, hajdani kezdő lelkipásztori időszakomra, mennyi sületlenséget mondtam, mennyi dolgot félreértettem, vagy álltam hozzá rosszul a dolgokhoz, és ezért nagyon megértem Jeremiást, aki mikor ezt hallja, hogy kiválasztottalak, megszenteltelek, profétának rendeltelek a népek fölé, föltartja a kezét, és azt mondja, hogy Uram, kiről beszélsz, ez remélem nem rólam van szó, valahogy úgy, mint ahogy Mózes, de Ézsaiás is, akik rögtön átlátták, hogy amit hallanak, az meghaladja az ő emberi képességeiket és erejüket. Egy tapasztalt vén róka, egy öreg pap, aki már sokszor rutinból beszél és végzi a szertartásukat, meg minden nap elmondta azokat a szövegeket, lehet, hogy kevésbé megszólítható, éppen ezért, mert elkezdené szemét pislogtatni, és azt mondaná, Uram Istenem, tudsz-e nekem még valami újat mondani? Hát egész életemben ide voltam láncolva ehhez a levezőpadhoz, és húztam a gáját, mi újat tudsz nekem mondani? De ez a fiatal pap egyrészt bevallja, hogy hol érzi gyöngétek magát, és ez is jó. Nem az a baj, hogy a feladat nagy. Az nem baj. A feladat mindig nagy. És nem baj az se, hogy magasabbra teszi az Úr a lécet, mint amit mi teljesíthetőnek gondolnánk. Nem baj ez. Hiszen ha mindig könnyedén megugorható lenne a magasság, akkor nem menne előre se, hogy se a világ. Nem belenéztem valamelyik nap itt egy atlétikai világbajnokság zajlik, és magasugrók vagy rúdugrók. Én soha nem voltam erős ezekben a dolgokban, inkább a felső testtel véghez vihető dolgokban. És hogy látom, hogy átkígyóznak a 2 méter 30, vagy nem tudom, hol tart most a magasugrás, el vagyok képedve, és egyszerűen hihetetlen, vagy a rúdugrók, ahogy 5 méter fölött, 6 méter körül átugranak a léc fölött, kecsesen, elképesztő ez a dolog. De amit ők csinálnak, az akkor is, ha ezt mi nem tudjuk utánozni, bátorítás a mi számunkra, és tessék próbálkozni. A hozzánk mért magasságok, azok nem teljesíthetetlenek. Már egy idő után úgy vagyunk, hogy a következő lépcsőfokra föllépni is komoly teljesítmény, ez így van, de nekünk az a pont, itt a Sléni tegnap elment egy kedves alkalomra, ahol meg kellett mászni egy kis magasságot azért, ugye, hogy meg lehessen hallgatni a szigőkút zenét, és gyönyörködni lehessen abba, hogy jön fel a hold, az ezüst hold. Gyönyörű volt az alkalom, és ő vállalta ezt a magasságot. Ez volt az ő nagy teljesítmény. Szóval, Uram, hova küldesz? Olyan helyre küldje, hogy nem kell beszélni, mondja egy proféta. Profétának rendeltelek. Jól van, Uram, leszek proféta, csak megszólalni ne kelljen, mint Mózes. Uram Istenem, menj, mondd meg nekik, hát mennék, Uram, de például nem tudok beszélni, mert datokok. Hogy mondjam meg akkor, amit te mondani akarsz? Most nem erre hivatkozik Jeremiás, hanem hogy én így jó vagyok, tapasztalatlan vagyok, nem tudom szókincs dolgában, hogy állt Jeremiás, de azt is látta bizonyára, hogy ez nem a szófordulatok kérdése, hanem ugye a beszélőnek valahogy el kell érnie, hogy figyeljenek rá, hogy megértsék. és lehetőleg elfogadják, vagy befogadják azt, amit ő mond. Kihallgat én rám, Uram, rám néznek, és azt mondják, hogy hát valami legénytól fejhezik állán, nem tudjuk őt komolyan venni, nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én. És mi az Úr válasza? Nem mondd ezt, ezt mindenki látja. És miért mondod, hogy ifjú vagy? Örülj neki. Örülj neki, hogy ifjú vagy. Ne ilyeneket mondj, hogy ifjú vagyok én. Mert nem azt kérdeztem, hogy kellően idősnek és tapasztaltnak érzed-e magad ahhoz, hogy én téged profétának avassalak, hanem keresek valakit, akinek még nincs elhasználva, majdnem azt mondtam, eldohányozva a hangszallagja, de akkor nem dohányoztak még. Tehát valakit keresek, aki még ha kijereszti a hangját, meghallják a helyiség túlsó végén, de lehet, hogy a város túlsó végén is. Valakit keresek, aki nem gondolkodik egyrészt és másrészt azon, hogy mit fognak szólni, hogyha én ezt megmondom. Mert ha én elmondom, amit az Úr nekem mond, akkor először is megharagszik rám a város, vagy az ország vezetése, a király, a körülötte lévő elit. Még a végén börtönbe zárnak. És igen, ez lesz a vége, hogy börtönbe zárják Jeremiát, de valahogy fiatalon az ember ezt egy kicsit könnyebben veszi, mint idős korában, és mint az Úr azt mondaná, hogy kellően fiatal vagy ahhoz, hogy kibírd a börtönben majd a következményeit a dolognak, mert olyan jó lenne, ha nem ebből próbálnák meg kiindulni. Hát Magyarországon annyiszor hallatszik az, hogy azért nem szólunk, azért nem emeljük fel a szavunkat, mert akkor egyik pillanatban a másikra elveszik tőlünk mondjuk az állásunkat, akár a közmunkát is. És ebben valahogy olyan nagy általános közmegegyezés van, hogy mindenki azt mondja, hogy ja, ha ez így van, akkor igen, akkor hallgass. Akkor ne mondj véleményt, akkor állj be a sorba, mert hát valamiből meg kell élni, és a családodat el kell tartani. Hívő emberek is gondolkodnak így, pedig Isten mindig többet ad. Hatalmas megtapasztalásokat is. Igen, így van. Nem ígéri meg, hogy a kimondott szó után mindenki meghatottan gratulálni jön, és alázatta a bűnbánatba, kérdezi, hogy miért nem mondta ezt nekem valaki hamarabb. Nincs ilyen. Hanem hát tűnös gyilkos indulatokat várt ki az igaz beszéd, és mióta a világ ez így volt. Nem mondd, hogy ifjú vagyok, hanem menj azokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindezt, amit én parancsolok neked. Na most vannak önjelölt proféták is bőségesen a világban, akik nem azok, akik rettenetesen vívódnak és hadakoznak az ellen, hogy megszólaljanak, hanem azok, akik állandóan beszélni, kukorékolni akarnak, csak nekik a szemétdom azt jutatja az eszükbe, hogy itt kell kukorékolni, kapirgálni is persze, de kukorékolni mindenképpen. Oda menj, ahová én küldelek, és azt mondd, amit én mondok neked. Most ez egyszerre könnyű és egyszerre nehéz. Mert ha nem nekem kell vallási újítóként soha nem hallott filozófiai, teológiai igazságok kitalálójaként és első bemutatójaként megjelenni, akkor az egy kicsit könnyebb dolog. Valaki megmondja, hogy mit mondjak, mint egy színész. Fölállok és elmondom. És általában úgy szokott lenni, hogy nem a szerzőt dobálják meg a nézőtérről, hanem a színészt, hogyha elmondja a dolgokat, pláne ha teljes átéléssel teszi, és ilyen színész volt Jeremiás. Ő hozzá vágták a döglött macskát, vagy az áttojást, patkányt, és őt hajították be a pöcegödörbe a végén, mert nem mai börtönökben kell gondolkodnunk, hanem ilyen ciszternában, latyakban, amibe belehajították őt a végén. De nehéz is ez. És ez a nem tudok beszélni, ez azt is jelenti, hogy Uram Istenem, persze, hogy tudok mindenfélét mondani, a liturgiát is tudom mondani, meg fel tudom mondani, mert még jól veszem az összes memoritert, mindent, amit be kellett magolnom a teológián, mert akkor is jártak teológiára, korniták is, 55 éves kor fölötti papok dolga volt, hogy a fiatalokat tanítsák és fölkészítsék. Mindent el tudok mondani. Csak ez az én legnagyobb bölcsességem a pillanatban, hogy tudom, hogy a te beszédedet becsülettel elmondani, úgy, ahogy te akarod, a te igényed, az a szenvedés. De micsoda szenvedés, ha nem mondom? Hányszor mondják a proféták, hogy mintha súlyos ízületi fájdalmaim lennének, így mondja a bibliai szöveg, hogy a csontjaimban rekesztett tűz. Nem tudom, van-e jelenlévők között rajtam kívül, akit köszmény kínozott már például, vagy olyan idegzsába, vagy egyéb, vagy gerincfájdalom, amitől nem tudott mozdulni, lábra állni. Hát valami ilyen a csontban rekesztett tűz, és ha a proféta úgy érzi, hogy ez nem múlik el addig, amíg meg nem szabadulok az Úr üzenetétől, akkor ha jajgatva is, de kimondja félelmében is, a bajtól való szabadulás érdekében is a rábízott üzenetet. De beszéld mindazt, amit én parancsolok neked, tartsd magad ehhez. Nagy kísértés persze, ha az ember maga előtt lát sokakat, hogy valamit hozzátegyen. A legkönnyebben a hallgatóság szidalmazása szokott menni, illetve a nekik való ízelgés. De ez mindenhol is profétákra jellemző. Ezért egy helyütt mondja nekik az Úr, hogy én nem akartam a népet fenyegetni, nem ezt kértem tőled, hogy mász bele az önérzetükbe. Tehát, hogy Isten mit akar mondani? Az az ő dolga, és azért, akinek meg kell szólani, és ezért figyelnünk kell imádságban és nyitottságban az Úrra, belátva, hogy hol vannak határaink, és elfogadva, hogy ezeket jól tudja az Úr, és azzal együtt küld tőlük. Van még egy szempont itt, amit nem mond ki Jeremiás, de az Úr gondolt erre. Azt mondja, ne félj tőlük, mert én veled vagyok. Mert igen, félünk az emberektől. Néha meg is ütnek bennünket, de rettenetes a szavakkal történő, a verbális erőszak, aminek ki van téve az, aki valami ügyben megszólal. Évi itt van, talán itt van bent, vagy kiment a gyerekekkel, nem látom. Igen, kiment. Hívő ismerőseink tettek bejegyzést a Facebookon a menekültekre, és ő ennek a nőnek, aki felhajtan egy ifjúsági táborba jártak, lelki gyakorlatra mondják, katolikus testvéreim, mi csendességnek nevezünk, megírta, hogy hát nem felejted el, hogy Jézus mit mond erről a kérdésről, és mind az érintett, mind a többi Facebook oldalt figyelő részéről valami olyan gyűlölet áradat indult el felé, és megpróbált nekik is szólni, hogy miért gyűlölködtök, hát valami olyasmiről írok, amit szerintem a Biblia tőlünk már nem meghallani se akarták. Az úgy félünk ettől, ez szörnyű dolog. Szörnyű dolog, ha az ember gyalázzák. Akár csak így írásban is. Ez mindenkit utol fog érni, ez egy nagyon jó iránytű. Nagyon pontosan beszél arról, hogy nem hagyta hidegen a megszólítottakat az üzenet. Egy, kettő. Hogy a megszólítottak egy részének a gyűlölködése és ellenszembe pontosan arról árulkodik, hogy a legérzékenyebb ponton érintettük meg őket, ott, ahol az Úr meg akarta őket érinteni. Mert az Úr nem akarja, hogy tévedéseinkben, bűneinkben súlyos lelki betegségeinkben pusztuljunk el. Ha te, mondja a következő proféta, Ezékiel, őrálló vagy, és nem szólsz, hogy jön az ellenség, nem szólsz, hogy a baj közeledik, akkor ugyan az érintettek a maguk bűnei miatt halnak meg, de a vérüket a te kezedből kívánom meg. Miért nem szóltál? Ez volt a dolgod. Hagyni valakit a bűnös nézeteiben, noha Isten igéje mást mond. Ez is bűn. Akkor is, ha félsz, ne félj tőlük, mert én veled vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy ők nem fognak acsalkodni, de én veled vagyok. Milyen tévesen hiszik gyakran azt, hogy az Úr velünk létele, az abban kell, hogy megmutatkozzék, hogy nem érnek bennünket ilyen támadások. Ezt az Úr valahol fölfogja már a levegőben, és hozzák már csak ilyen virágszirmokként, meg szivárványként érkezik el a dolog. Nem fogja fel, csak ott van velünk. Hogy kevésre becsüljük ezt életünkben és halálunkban is. Nem azt mondja az ige, hogy nem fogunk meghalni, de azt mondja, hogy az Úr velünk van a halál árnyékának a völgyében, és meghal velünk. Nem tudjuk máshogy mondani ezt a furcsa történetet, hogy átmegyünk a kapun. Átjön velünk. Tudja, hogy mit jelent az. Nem hagy magunkra ott sem. Kell-e ennél több? Egy gondolkodó, egy értelmes, egy az élet értelmét és szépségeit kereső ember számára ez a legjobb üzenet. Ha azt hallaná, hogy arra vagy kiválasztva, hogy ne történjen veled semmi különös, mindent megkapja, amire vágysz, és ne kelljen küzdened, ne orzsolt fel a térdedet, kezedet, ne jusson el hozzád szomorú, rossz üzenet, minden legyen kikapcsolva, így libegj át az életed értelmetlenül. Gondolkodó ember azt mondja, Uram, ne. Lássuk a kalandot, és hogy te velem vagy ezen az úton, ez csodálatos, és ez elég nekem, hogy te ott vagy velem. Nem azt akarom, hogy a dolog ne történjen meg velem, hanem hogy ne hagyj el engem. És nem azt kérem, hogy vedd le a terheket a vállamról, de bátoríts, és ezt teszed, igen, bátorítasz, meggyőzöl arról, hogy tudom én ezt vinni. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, mondja az Úr, és végül kinyújtja a kezét, megérinti a fiatalember száját, annak jeleként, imé az én igémet adom a te szádba. Mosolyognak az emberek esetleg, amikor azt mondjuk, hogy a Biblia ezt mondja, és legyintenek. Mert úgy érzik, hogy a mában kicsit idejét múlt a Biblia. Isten nem tud lépést tartani a világgal, az ő igéje pláne nem. Elavult szavak ezek, pláne egy régi fordítás van, tele valával és egyebekkel, bár vannak modern fordítások is ma már, de az ige örök. Örök. Mint egyébként minden ihletett szöveg is, másféleképpen, akkor is, hogyha a Szafónak csak 4 sora, ennyi maradt talán összesen ránk tőle, és mégis örökre beírta a nevét a irodalom történetben 4 sorral. Ha jól emlékszem. Jól emlékszem, Péter, 4 sor? 2? Vagy több? 6? 4. De legalább 4 volt. Ámen, ennyi. Egy szó elég, amit én adok a te szádba, de azt mondd el. Küzd le a félelmedet, told félre, hogy ifjú vagy. Mert ha a vének nem beszélnek, ha a tapasztaltak nem szólnak, ha a hivatalban lévők hallgatnak, sugyítanak és megalkusznak, ne váltálj, ne várj addig, amíg megüregszel és megfehéredik a szakállal, most mondd el. Mert lehet, hogy majd akkor, amikor a szakállat fehér lesz, akkor már más ifjaknak fogok feladatokat adni, hogy ők mondják el. az én igémet. És akkor azt fogják mondani, Jeremiás bácsi, tessék csak ülni nyugodtan, majd mi megyünk, ütközünk, meg börtönbe megyünk, meg mit tudom én, mi minden történik, maga csak üldögéljen, és számogassa a galambokat, vagy valami egyéb dolgot tegyen, mert elvégezte már a feladatot, amit az Úr rábízott. Tehát nem éri meg szegény majd deportálásban, Egyiptomban tűnik el, amiről megpróbálta lebeszélni kortársait, hogy oda menjenek menedéket keresve, magukkal ragadták, magukkal vitték őt is, és ott halt azután még. Szóval nem volt könnyű az ő élete, de az Úr vele volt. Az Úr szerette, és emlékezetessé tette az életét. Nagy feladatot bízott rá, és itt vagyunk most a harmadik pontunknál, ami nem kevésbé okoz nekünk nehézséget, és hát ez a feladat így mindent összefoglalva népek fölé és országok fölé rendeltelek téged, engem, Uram, igen, téged, népek és országok fölé rendeltelek, ha nem vagy az első titkára, az Európai Unió elnöke vagy bizottságának a vezetője, egy képviselőse vagy még, de a te szavad meghatározó lesz a korban, amiben élsz, és aztán korokon át talán, mint ahogy Isten igéje, élő és ható. Valamelyik reformáció idejében élt nagy úr égetteti el a Bibliát, és elé sodor a szél a mágjáról egy papír fecnit, amin ez van, de Ézsaiás könyvében az Úr igéje megmaradt mindörökké, és megrendül a főúr, és megtérésre jut, mert valami nagyon mélyen rázza meg ez a kis megpörkölt papírfecni, amit azt olvassa, hogy Isten igéjében nem vér el a tűz se. Népek fölé rendellek, ez azt jelenti, hogy olyan nemzetközi, olyan idő fölötti, olyan kortalan az, amit mondanod kell. Bármelyik országban hasonlóképpen kell ezt érteni, mert Isten szava és igéje ez. De ami mellett egy picit még mindig meg kell állnunk, noha az idő elszaladt, mit is kell neked csinálni? Négy negatív dolgot mond és két pozitív dolgot neki az Úr. Azt mondja, gyomlálj, írts, pusztíts, rombolj, majd építs és plántálj. Szóval nem csak úgy belekiabáljuk a nagy csendbe, Uram, a te véleményedet, igédet. Nem terroristának küldelek, mondja az Úr, ne értsd félre. Nem azért küldelek, hogy robbangas, vagy buldózerrel menj neki valaminek, de hasonló elszántsággal és egyértelműséggel. Ne beszélj mellé, lépj ki a gyomot, hogyha az gyom, és ne dicsért, hogy egyébként milyen szép a virága, jól tudod, hogy megfojtja a többi növényt. Írts, tarod le azt, ami bárvány, ami nem az Úrtól való. Ne tiszteld, ne imád, ne kös politikai kompromisszumokat se, pusztíts, rombolj, roncs le a bárványokat, az idegen isteneknek az oltárait. Mondjuk így is, akkor én sem időhiányában sem akarok igazán konkrétabb lenni, de nagyjából el tudjuk képzelni, hogy mi az, amivel kapcsolatban, talán inkább így mondom, hogy legyen teljesen egyértelmű a véleménye. Ne beszélj mellé. Ne kocsogtasd meg, hogyha az ledönteni való, és ne mondd azt, hogy egyébként ez helytelen. Ne grafitizz, amikor le kell dönteni az egész falat. Ne álljon ott az a fal. De annyiszor hangzott már itt is el, hogy egy proféta nem proféta, ha csak rombol. Így értsük Jézus szavait is, amikor azt mondja, hogy nem békét, hanem megosztást hozok erre a világra. Így értsük Jézusnak ezt a meghökkentő jelenetét a templom megtisztításáról, összetöri ott a nem is bálványnak szánt áldozatok kalitkáit, de az üzlet bálványa van bent az Isten házában, és nem mehetnek be a mozgássérültek például. Ők nem léphetnek be, de az üzletben lehet. És ezért nem lehet más tenni, mint látványosan cselekedni. Ráadásul nagyon szeretett, tisztelt Gandhi vallotta ezt, hogy egyértelműen kell szembe menni a gonosz rossz törvénnyel, akár képes beszédekkel, cselekedetekkel is. De nem igazi a proféta, csak rombol, kaszabol maga körül, hanem építs és plántálj. Építs újat, és plántálj akkor is, ha mindig lesznek, akik ki akarják szaggatni a plántát, hogy le akarják rombolni az értéket. De higgy abba, hogy utána is lesz világ, amiben jönnek új jeremiások, akik újra plántálnak, és újra építenek. Jeruzsálemet 17-szer rombolták le. Volt úgy, hogy kövenként kellett újraépíteni. És most is áll örök jeleként annak, hogy az Úr velünk van, akkor is, amikor minden összedőlni látszik. Ne ülj be azok közé, akik azt mondják, hogy semminek nincs értelme, mert ilyen rossz világ nem volt, mint most van. Ezt hányszor mondták egyébként már az előtt évszázadban. Nincs mit tenni. Ne ezt mondd, hanem arra figyelj, hogy Isten mit akar rajtad keresztül ennek a világnak megmondani, és légy bátor, nem azért, mert vakmerő vagy és fiatal, hanem légy bátor, mert az Úr veled van, és ha őt képviseled, akkor bármi történik is a halálig elmerően. Nem lesz baj. Az Úr megment, megtart. Amen. A 32-es ének első versét énekeljük el. Thank you.